útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Mezőkövesden rendezték meg a 104. Jézus szíve búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi Szent Mise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes volt, aki 1995 és 2011 között a helyi egyházközség plébánosaként szolgált. A búcsún hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. jubileumáért. Homíliájában a főcelebráns felidézte a templomépítés történetét, hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet jelentőségét, valamint a szeretet, a béke és a közösségi összetartozás fontosságára is felhívta a hívek figyelmét. Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Zirci Nagyboldogasszony bazilikában, ahol Udvardi György veszprémi érsek diakónussá szentelte Tell Nándor pap növendéket. A különleges alkalom egyben az Zirci plébánia újraalapításának 300. évfordulójához kapcsolódó ünnepség sorozat kiemelkedő eseménye is volt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónus szentelés, a papi jubileumok ünneplése és a Zirci plébánia 300 éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára. Szeptemberre befejeződik a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola bővítése és felújítása. A 2025. augusztusában indult, a magyar kormány támogatásával és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló beruházás már a végéhez közeledik. A következő tanévet már a megújított iskolában kezdhetik meg a diákok. Nemrégiben sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztés állását. Tőle Lipták István iskolaigazgató a projekt céljáról elmondta, egy 21. századi, modern, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő oktatási környezet megteremtése a cél, majd az intézményvezető felsorolta a legfontosabb fejlesztéseket, többek között az új 270 négyzetméteres, háromszintes épületrészt, amelyen az iskola kibővül, 90 férőhelyes közösségi teret hoznak létre, ahol méltó helyszínt kapnak az iskolai és közösségi ünnepségek is. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére alapított Jó ember díjat. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a Pécsváradi várban adták át, közölte a Káplár László emlékére kulturális alapítvány. A díjazottról azt írták, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermekvédelmi központ nyugdíjas munkatársa 4 évtizede tevékenykedik a gyermekvédelemben, fejlesztő tanárként, mentálhigiénés szakemberként és drámapedagógusként. Véget ért az Orbán korszak, megbukott a NER rendszere, fogalmazott Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere, a Fidesz 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Gulyás Gergely, a frakció vezető viszont úgy vélte, olyan jól kormányoztak, hogy 14 évig az új miniszterelnök is nagy támogatója volt a Fidesznek. Stumpf István hozzátette, azért bukott meg, mert a becsületesen és tisztességesen dolgozó individualizmus polgári erényét elnyomta a kivagyiságon és magamutogatáson nyugvó kalmári közszellem. Megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és az intellektuális vezető szerepét, sorolta Stumpf István. A jövő érdekében a legfontosabb kötelezettségnek nevezte, hogy igyekezzünk keresztény erkölcsű magyar nemzetként megmaradni. Emelt fővel, ha kell, összeszorított fogakkal, magyarként kell megmaradnunk a nehéz időkben is, fogalmazott Stumpf István. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. A közleményben leszögezték, a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a magyar közéletben. Végül a hétfői időjárásról. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre lesz kilátásunk. Szorványosan hétfőn is előfordulhat majd zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugati a szelet olykor erős lökések kísérik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget.
Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk 3-at.
Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
Hát van, ami a kényelmünkhöz elengedhetetlen. Most én így fogalmazok. Aztán kérdés, hogy valóban elengedhetetlen, hogy a legokosabb kütyüjeim meg legyenek, telefon, legmodernebb autó.
Hát autónál fontos, hogy legyen legalább 4 kereke, meg egy kormánykereke, és biztonságosan el lehessen jutni egyik helyről a másik helyre, ne robbanjon le félúton.
93-nál járunk, amikor is eldöntötted azt, hogy meghalva a Jóistennek a meghívását, akkor ferences szerzetes közösség irányába indulsz. Mikor szenteltek téged? Tavaly volt az ezüstmiséd.
Igen, 2000. június 24-én szentelt fel Bíró László püspök atya a Pasaréti kolostorban. Ugye nyilván először jelöltség, noviciátus, utána pedig a teológiai tanfolyamok, részben szegedi hittudományi főiskolán, részben pedig Pasaréten a ferences hittudományi főiskolán tanultunk és képződtünk. Ennek fontos része volt nyilván az, hogy egy plébánián laktunk. Tehát amit elméletbe tanultunk, azt gyakorlatban láttuk is, megcsináltuk is, amit persze ránk bíztak. Nyilván különböző szinten, mert jelöltségben más volt a feladat, noviciátusban csak a liturgiákon vettünk részvényt, de Szegeden már egy kicsit többet, és akkor Pasaréten pedig aktívan be kellett kapcsolódni, akár hitoktatásba, akár cserkészmunkába, vagy diákonus szentelés után egy-egy temetés, keresztelő, vagy prédikáció. Meg az, hogy egyáltalán láttuk, hogy hogyan van fölépítve egy plébánia. Milyen közösségek vannak, milyen programok vannak. Ezek fontosak, hogy aztán eljutottunk. 99-ben örökfogadalmat tettem, és 2000-ben pappá szenteltek.
És 2000-ben egy 6 éves időtartam, ugyanaz az idő intervallum, ami most ebben a pillanatban is a te életedben jelen van, Gyöngyösre kerültél arra az alsóvárosi plébániára, ahol jelenleg is teljesíted a papi szolgálatodat. Mi az, amit szívesen felidéznél az első 6 éves időszakból, ebből a 2000-2006 közötti időszakból?
Először is Ágoston atyával megbeszéltük, aki a plébános és házfőnök volt, hogy nagyon sok és jó és hasznos dolgot tanultunk a főiskolán, de hát itt a gyakorlatban azért kicsit más dolgokra is van szükség, úgyhogy ez egy újabb 6 éves tanulás jelentett a plébánia közösségi életre. Például azt, amivel elindultunk Pasarétről, hogy minden egyházközség más. 2 egyforma nincsen. Mások az értékek, mások a karizmák, mások az emberek. Ahány plébániára kerültem, mindenütt először ismerkedés a helyi karizmákkal, emberekkel, lehetőségekkel, tervekkel, és csak utána egyéb dolgoknak a szervezése.
Nagyon másnak élted meg ezt az időszakot ahhoz a közösséghez képest, amit korábban a szerzetesi, jelöltségi, noviciátusi idő alatt tapasztaltál?
Más emberek laknak ott, mások az értékek, mások a karizmák, a ferences közösség ugyanaz, habitus ugyanaz, szellemiség ugyanaz, Szent Ferencnek a szellemisége, de hát mások az emberek, máshonnan kell elindulni. Ahogy Szent Pál apostol is mindig először megnézte, ahova érkezett, hogy hol is áll, kik is vannak ott, és megnézte, hogy még fiatal keresztények vannak ott, tejjel kell még táplálni őket, vagy már a Szilárd ételre is mehetünk. Szóval ez egy nehéz időszak, hogy az ember amíg megismeri az adott egyházközséget.
Ugrok egy nagyon nagyot az időben, hiszen 2020-ban visszakerültél ide a gyöngyösi plébániára. Mi az, ami változott ez alatt az idő alatt?
Volt mindannyiunknak egy megdöbbentő tapasztalata, az a COVID-19 járvány, ami nagyjából mindenütt ugyanaz volt, bezártság élménye megvolt. Megváltozott természetesen a gyöngyös város összetétele is, lakossága is. Amit én látok például, hogy sokan rászoktak a televíziós vagy internetes mise hallgatásra, többen büszkélkedtek vele, hogy elkezdik a misét mondjuk Pannonhalmán, prédikációra átkapcsolnak mondjuk Széchenybe, és Detroitban fejezik be a misének a hátsó részét. Na most ennek következtében elfogytak és megöregedtek az emberek a templomainkban. Néhány adat. 2008-ban 65 000 szentáldozás volt egy év alatt, most pedig 24 000 körül van, úgy, hogy a filippínok bekerültek a Gyöngyös Alsóvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatába, egy Fülöp-szigeteki rendtársam, a Fibi ide költözött Pasarétre, és egy hónapban egyszer jár Gyöngyösre. A 65 000-ről 24 000-re az egy elég nagy intervallum és elég jelentős. Több közösség megszűnt, legnagyobb szomorúságom, hogy a cserkészet sem működött a Covid-járvány alatt és azóta sem. Több közösség megszűnt, például a családosok. Csökkentek az első áldozók és bérmálkozók is jelentősen.
Most én kifejezetten Gyöngyösre kérdeztem, de ez igen, az egész országban bármelyik plébániára elmondható, hogy ha nem is ez a tendencia, de rohamosan fogynak is az emberek, meg az egyház mellett elkötelezett hívek száma is jelentősen lecsökkent. Az, hogy a Covid hatása miatt-e, vagy valami más hatására, ez azért kérdés.
Hát azért mondtam, hogy 2008-hoz képest 2026 egy óriási nagy intervallum. Korábban szívesen jártam az országos lelkipásztori és teológiai napokra, azért, hogy hát ha meghallanám ott, mit jelent az, hogy Magyarország missziós terület, mit kell máshogy csinálni, mint amit régen csináltunk. De most már kicsit elkeseredtem, és nem járok nagyon oda, mert nagyon sok elméleti, filozófiai, antropológiai, andragógiai, ismeretelméleti dolgot tanultunk, de valahogy nem éreztem rá arra, hogy mit jelent az, hogy missziós terület itt Magyarország és egész Európa. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az az egyháznak az elvárása, mindent csináljunk úgy, mint régen is volt.
Ha már ezt mondod, hogy mit kell máshogy csinálni, nekem most úgy valahogy az a gondolatom, meg az az érzés lett erős bennem, hogy régen ugye népegyházról tudunk beszélni, amikor a templom, az iskola és a család is ugyanazt az értéket képviselte. Ez ma nincs meg. Ma mi az egyháznak a szerepe véleményed szerint?
Hát, nagyon nehéz kérdés. Akik vannak, azokat tovább kell segíteni előre mind a hitben, mind pedig a Jézusról való tudásban. Hit és tudás nem egymást kizárók. A másik dolog pedig az, hogy kimenni olyan területekre, ahol nem vagyunk jelen. Nyitni. Úgy is lehetne mondani, hogy a templom ajtóba kiállni, jó, ilyen van, de hogy például jelen lenni a sajtóban, jelen lenni Gyöngyös városának a gyöngyösi helytörténeti műhelyben, a különböző könyvtárban meghirdetett helyismereti programokon részt venni, akár hallgatóként, akár előadóként, akár helytörténeti kutatásokat megvalósítani és azt előadni, s lássák, hogy az egyházi emberek azok nem is olyan elvont és megérinthetetlen, megszólíthatatlan emberek.
De most gyakorlatilag mind azt felsoroltad, amiben te nagyon aktív szerepet vállaltál az elmúlt években.
Igen, mert úgy gondolom, hogy nekem erre van karizmám. De egy csomó más dologra meg nincsen. Lehet, hogy egy könnyű zenei koncertet én nem tudnék megvalósítani. Lehet, hogy nem tudnék, nem tudom én micsodát megvalósítani, amihez szól, amihez nincs karizmám. Nem is értek hozzá. Bár kellett néhány ilyen dolgot csináljak, de nem mindenhez értek én sem. Van olyan rendtársam például, aki síoktató, snowboardoktató, és még egy angol nyelvű szó van, ami valami vízi sportot jelent, na én például ezekhez nem értek. Messzire. Gyerekkoromban láttam, Oszlóból közvetítettek síugrás, de hát én ezekhez nem értek.
Ha már helytörténeti könyveket megemlítettél, nyilván én teljesség igénye nélkül csak egyet-kettőt mondanék, aztán szeretném, ha ezeket kiegészítenéd. A te gyűjtésedben, meg a te írásodban mi mindennel találkozhat az érdeklődő olvasó, a közönség? Szerzetesek Jászberényben, tisztelet az elődöknek, Rókus Kápolna történetéről szóló tanulmányod is megjelent, Muharai Elemér élete és munkássága is feldolgozásra került. Ki a célközönség, és miért ezeket a területeket érezted fontosnak, hogy ezeknek valahogy nyoma kell, hogy maradjon az utókor számára?
Hát nyilván én egy elkötelezett jász ember vagyok, és erős rokálpatrióta. Tehát a kutatásaim egy része akár könyvben, akár a Redemció folyóiratban a jászságra vonatkozik. Kutatásaim másik területe a ferencességre vonatkozik, mert nyilván abban vagyok otthon. Vagy az egyházi életre, így mondanám tágabban. Ezekben jobban otthon vagyok, ismerem a szakkifejezéseket, bizonyos dolgokat nem is kell elmagyarázzanak nekem, sőt, amit leírok, és a lektor mondja, hogy ezt magyarázd meg, mert ezt nem biztos, hogy minden külső ember érti. csak nekem meg nem tűnik fel, mert én benne vagyok. Szóval ez egy két nagyon fontos gyűjtőterület és kutatási terület. A néprajz azért, mert ott, ahol mi éltünk, ott még a néprajznak bizonyos elemei, népszokások valamelyest még megvoltak. De ezt is lehet kombinálni, most ugye Amerika 350 éves, és az amerikai ferencesek lelkipásztori életéről adok be egy kutatási anyagot majd a Néprajzi Társaságban, részben az erdélyi ferencesek, részben a Kapisztrán rendtartomány tagjai milyen egyházközségekbe szolgáltak, vagy egy interjúkészítés is lesz benne olyan rendtársammal remélhetőleg, aki nem régen érkezett haza Amerikából, megismerem is a környezeteket. Egyszer fel akartak kérni, hogy írjak egy cikket, vagy írjam meg Jászberény sporttörténetét, de elhatárolódtam tőle, mert nem foglalkoztam a kérdéssel, nem ismerem a kérdést. Különböző sportágaknak a szabályrendszerét nem ismerem. Egy másik alkalommal kértek, hogy a jászsági zsidóságról beszéljek egy televízió műsorba, de nem kutattam róla semmit, nem foglalkoztam vele semmit. Nyilván bármiről fel tudok készülni, de az nem olyan dolog, hogy én már korábban is sok cikket elolvastam, kutatásokat végeztem, levéltárba mentem, nem tudom én, mindenhez én sem érthetek.
Nem annyira a sajátod. Ha már Amerikát megemlítetted, ott még nem jártál, de ahogy említettem is, bejártad szinte egész Európát. De mielőtt még Európáról beszélünk, Magyarország rendházai közül a legtöbben megfordultál, jól tudom?
Nem számoltam össze, de kelettől nyugatig, Zalaegerszegtől, Szombathelytől, Gyöngyösig, Széchenyig, Szegedig, Budapesten át sokba voltam.
Egy szerzetes maga választja meg azt, hogy melyik rendházba szeretne menni, egyáltalán mondhat nemet, hogyha a tartományfőnök az előjáró megkeresi, hogy a következő szolgálati helyed az mondjuk, mit tudom én, Széchenyi lesz, arra lehet nemet mondani?
Én nem szoktam ilyen dolgokra nemet mondani, amit a tabulában meglátok, annak fogok örülni. És én készítgetem magamat rá. Nem véletlenül van az, hogy áprilisban, májusban megjön a tabula, hogy az ember kezdje meg az elszakadást az előző helyétől, és kezdjen felkészülni a következő helyére. Eddig összesen egy alkalommal kértem valamit, amikor 2007-ben hazajött a Dénes a New York-i rendházból, akkor kértem magamat, hogy szívesen mennék oda. Részben a magyarok szolgálatára, részben nyelvet tanulni, de akkor ezt a projektet feladtuk, New Yorkot, mint utolsó bástyát, és akkor nem oda kerültem, hanem más rendházakba kerültem. Egyébként, ahova küldenek, oda megyek. Elvileg minden esztendőben beszélgetünk a tartományfőnökkel, vizitációnak nevezzük ezt, amikor eljön a különböző rendházakba, megkérdezi, hogy vagyunk, egészségi állapotunk, lelki állapotunk milyen, hogy érezzük magunkat azon a helyen, és akkor körülbelül egy órát beszélgetünk erről a kérdésről. Azután a tartományfőnök tanácsadó testületével összejön egy kijelölt napon, és reggel 9-től este 9-ig úgy megbeszélik a rendtartományt, hogy csak no. De hát én azt tudom, mert plébánosként vagy lelkipásztorként láttam, hogy annyiféle szempont, választási lehetőség, nehézség kerül elő egy megbeszélésen, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, hogy 12 óra alatt erre a tabulára jutott a definitórium, a tanácsadó testület, és egy csomó szempontot nem ismerünk. Mert ugye a tartományfőnök az, aki mindenkivel egy órát beszélgetett, és csak ő tudja, hogy mi szolgált, vagy mi az, amit ott meghallott. Én általában nem szoktam kérni magamat, ez az egy felajánlásom volt az elmúlt 25 évben. Ezért mondtam azt, hogy a tabulából megtudjuk, ki hova szeretne menni. Utána már én is úgy vagyok vele, hogy most úgy döntöttem, hogy a pesti ferencesekkel szeretnék menni, és a máltaiban leszek munkatárs is. Máltaiban is munkatárs leszek.
Erre majd még kitérünk. De ha már azt megemlítettem, hogy több külföldi magyar közösségben is szolgáltál, vegyük már ezeket sorra. Voltál Kárpátalján, voltál Erdélyben, én nem biztos, hogy a sorrendet kronológiailag mondom, csak néhány országot említek meg, jártál Franciaországban, Svájcban, Norvégiában. Biztosan kihagytam valamit.
Jó, sikerült.
mi az, ami így emlékként ott van a szívedben, és beszéljünk már egy picit arról, hogy a különböző országokban a magyar közösségek hogyan tudnak megmaradni magyarságukban, hogyan tudják a nyelvet, a hit életüket ápolni, milyen szerepe van ott egy magyar lelkipásztornak, mennyire missziós területek ezek a különböző országok.
1996-ba kezdődött ez az én misszióm, amikor növendékként a nagyszőlősi kolostorba mentünk, és a nyár folyamán egy-egy hetet töltöttünk. Én az egyikben cserkésztáborban voltam, a másik évben hittanos táborban, vasárnap pedig valamelyik lelkipásztorral a különböző templomokban vettünk részt szentmisén, vagy valamilyen szolgálatot elláttunk. Azóta nyilván Kárpátalja megváltozott, hiszen a háború nagyon sok ember elvándorlásával járt együtt, főleg a férfiakéval. Amíg ott a magyarságot meg tudják tartani az ottani magyar lelkipásztorok, addig ott kell lennünk, és ott dolgunk van, meg felelősségünk van. Hiszen a templom nem csak azt jelenti, hogy misére megyünk oda, keresztelés, temetésig különböző szentségeket kiszolgáltatnak, hanem a magyar nyelvet ott is gyakorolják, a plébániai közösségnek a tagjai esetleg különböző kulturális programokat szerveznek. Egy faluban a plébánia és a falu kulturális élete nem szétválasztható, mindenki ismer mindenkit. Van, aki tagja az egyházközségnek, nem tudom én, az egyik cserkész csapatnak, de a faluba is részt vesz különböző programokon. Most, hogy mi lesz a háború után, én el se tudom képzelni. Nagyon megfogyatkozott ott a magyarság. Nyugat-Európában egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a különböző kivándorló magyarok, akár a 1849-es szabadságharc után, akár az első világháború után, akár a második világháború után, akár 56-ban kezdenek elfogyni és kiöregedni. Az első generációnak mindig az volt a feladata, hogy megtanuljanak az adott országnak a nyelvén, és az egyházközségbe érezték jól magukat. A harmadik, negyedik generáció pedig csoda, hogy beszél még magyarul, bár ennek ellenére értem olyat is, hogy igen kiválóan beszélt magyarul is, németül is, meg olaszul is, meg franciául is a gyermek, és én a magyar nyelven akcentus sem vettem észre nála. Azonban igaz az az álláspont, hogy a régi magyarok, akik mondjuk akár 56-ba kivándoroltak, betegednek, öregednek, lassan elfogynak. Ezt én látom most az amerikai magyar ferences kusztódia életében, hogy 94-ben meg is szűnt, annyira fogyóba voltak már a magyarok. Az új generáció főleg angolul tud. Sajnos ezt így láttam.
Más... Mi a szerepeként egy lelkipásztornak? Mi volt a te szereped? Mondtad azokat a területeket, ahol jelen voltál a plébános mellett, vagy őt helyettesítve?
De én nem laktam kint, csak felkértek egy-egy misére. Például a lelkipásztor elment valahová, vagy nem volt mise húsvét hétfőn Oszlóba, akkor oda mentem el. Nem volt magyar lelkipásztor Párizsba, akkor különböző magyar lelkipásztorok jelentkeztek, és akkor én két alkalommal is voltam kint ott. Tehát, hogy én rövid időt egy-egy szentmisére mentem ki csak.
Akkor
nem
ilyen
hosszú
rövid
időt. Nem laktam egyik helyen sem. Csak felkértek az külföldi magyarok püspökségen révén, és akkor ekkor és ekkor van, akkor otthon megkérdeztem, hogy mehetek-e, és akkor elmentem. Nyilván ez nekem is jó volt, mert új élmények voltak. Délelőttönként meglátogattam ott a városban nevezetességeket, vagy akkor írtam a Redemció újságban a jászok eladatásáról szóló cikkemet, és ennek része volt, hogy körülbelül 15 éven keresztül az Invalidus ház vette meg a jászságot, és az invalidusok, vagyis a kiöregedett vagy rokkant katonáknak az első központja az Párizsban volt. Ott mai napig működik az Invalidusok háza. Ma Budapesten pedig a, ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal lakik benne a Megyeháza utcában. Tehát akkor felhasználtam a lehetőséget, hogy megnéztem azt az intézményt is, és akkor legalább emlékeimbe beledolgoztam abba a cikkbe azt, amit ott tapasztaltam.
Ott tapasztaltál, igen.
Szóval az egy nehézség, hogy a külföldön a régi 56-as magyarok kezdenek öregedni, betegedni, elfogyni az egyházközségből. Azt is kell azonban látni, hogy több fiatal ki költözik külföldre, hosszabb, rövidebb időre. Az egyik rendtársam mesélte, Hess Dénes, hogy New Yorkban volt lelkipásztor, volt neki ott egy hittanosa, aki előtte Szegeden is hittanosa volt. És akkor New Yorkba költözött, ott volt bútorszállító, vagy valami ilyesmi jellegű házkarbantartó cégnél helyezkedett el.
Akkor újra találkoztak.
Újra találkoztak. Tehát van egy ilyen jellegű dolog is, de ott, ahol én jártam, ott nagyon ritka volt az, hogy az újonnan kivándorlók is megjelenjenek az egyházközségben. Részben munkabeosztás miatt talán, részben, amint említettem, hogy kevesebb és kevesebb tagja vannak különböző egyházközségeknek. Valahogy eltávolodtak az emberek, olyan individualisabbá kezdünk válni. Sokan megoldják interneten keresztül ezt a kérdéskört.
Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Most hallható interjúnkban Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkatársa avat be minket a roma emberek felé való elhívásának történetébe, formálódásába. Hallgassák őt szeretettel!
Halleluja! 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 Halleluja!
Cseh Sándor a vendégünk. Kárpátaljáról érkeztél, még az Szovjetunió volt, amikor te megszülettél ott, és családoddal 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és ott nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye ott kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt. Nagyon szerteágazó szolgálatok működtek itt, többek között a cigánymisszió is. Hát volt egy dolog, hogy amikor megtértem, akkor elkezdtem rendezni az emberekkel, akikkel tudtam azt előző életemből adódó bántalmakat. Ez a gondolat vezérelt el először a Beregszász kültelületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát ismertek többen, akik akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni, és akkor úgy elindult 2002 tájékán Beregszászon az, hogy cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen, mit tudtunk, és akkor ebbe bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió. Tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője evangélikus egyházba, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztaltáborba, és akkor Bakai Péter elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb bibliaközösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is, hirdettük az evangéliumot, ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Ott végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani, nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívembe, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigány társadalom felé, hogy még Isten keresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. Hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölmenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus után időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott, tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Tolna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigánymisszió az nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségbe lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.
Uram,
szent vagy,
hanguló evangélikus műsorban Cseh Sándorral cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
Volt egy mélypont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert azt mondja, ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárs, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az elmúló szeretett szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolunk. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon. Hát hányszor volt ilyen Izrael életében? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kin vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond le róla. Mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgálként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az el nem múló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan, miért nem lettek keresztények, mondjuk egy keresztény kultúrába éltek, hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt. De nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak. Én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van. És a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam és befogadtatok. És most ide tehetünk fel kiáltójelet vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, ezt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.
Lélekhangoló.
egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jobb kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövő hozamot hoz, ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszió a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket, de mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. Úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jó, meg kell gondoljuk, hogy hogyan viszi tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutnunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek, kéjünk meg együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást, és ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Na bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itt hol cigány? Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változtathatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkiekben mindenképpen. De aztán a fizika is ráadásként megadatik, így írja az ige.
Nincs neki senki más, csak Jézus úr, akivel a menny felé futunk. Ő viszá, egyedül a Golgotá, ahol örök élet vár reál. Higgyetek, Jézus mondja, higgyetek, csak azt mondja, menjetek. Jézus mondja, higgyetek, csak akkor azt ínéktek örök életet.
Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal? Kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen.
Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért vagy cigányért, ha meg mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az isteni szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Vétke. Aztán ott vannak ugye az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam az kézi automosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Gyágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtt áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra. Én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá, testvér, nyugodj meg, mosodj csak nyugodtan az autót, mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Isten erre elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövid kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át az a fiatalnak. A fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudtad te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szerintem nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket a tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek? Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek azt, hogy én magam vagyok. Ha erre rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz igével, Szentlélekkel, akkor van mit adni. De ezt minden nap meg kell tenni. Mi különböztet meg egy elhívott szolgált, egy átlag hívő embertől? Az, hogy egy elhívott szolgálnak mindig van ideje arra, hogy feltöltekezzen. Amikor nincs ideje, hogy betöltekezzen Istennel, akkor nem az ő útján van. Isten mindig ad lehetőséget betöltekezni, akár börtönben legyél, akár kórházba. Neked mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltek ez Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különbnek tartsuk, hogy igazi szolgálnak olyanok kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra, gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.
Milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a más gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgálatot vinni. Egy elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymisszióhat, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abba, hogy ők egyenjogúnak tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretném, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több embernek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióba az lenne a jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra, Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!
Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luteran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk!
múlva.